Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Egy újabb BIM fejezetet nyitunk. A hallgatók talán emlékeznek rá, a tervezés és a kivitelezés már sorra került, már szóba került közöttünk Németh Dániellel, az AFM-tek üzletfejlesztési vezetőjével. Úgy szoktalak nevezni magam, vagy a te vagy a BIM professzora itt nálunk a rádióban. Szóval a BIM alapú megoldások és az épületek tervezéséről, kivitelezéséről és a BIM kapcsolatáról már volt szó. És jön az üzemeltetés, ami nagyon fontos, mert az költségesebb lehet, és ezt majd elmondod, de tőle tudom, költségesebb lehet, mint a tervezés meg az építetés. Tehát nagyon fontos, hogy ott mennyire tudunk költséghatékonyak lenni. De mindenek előtt frissítsük fel az emlékezetünket, hogy mi is az a BIM.
Szervusz András, szervusztok! BIM gyakorlatilag az információkezelést jelenti. A tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés alatt létrejövő információ halmaz, információ áradat megfelelő kezelését, menedzsmentjét. Az FM-ben a BIM talán nagyobb kihívás, mint a tervezés és a kivitelezés folyamata. Az állami beruházási törvény miatt a cégeknek fel kell készülnie, lépést kell váltani, ez egy technológiai ugrás. De ha megengeded, akkor gyorsan összefoglalnám azokat a dimenziókat, amikről már az előző adásokban beszélgettünk. Ugye a 3D, a BIM 3D dimenziója az a tervezés, koordináció, ütközés, vizsgálat és mennyiségi kigyűjtések. A 4D az ütemtervezés, erőforrás tervezés, szimuláció, beszerzés, követés. 5D költségosztály, költségvetés, cashflow, elszámolás. És ezek foglalták össze a tervezés és a kivitelezési folyamatokat, és ugye most érkeztünk el az üzemeltetéshez, ami pedig ugye a 6D és a 7D, ez az eszközgazdálkodás, területgazdálkodás, energetika, karbantartás, takarítás, ESG, fenntarthatóság, ebben nem mennénk bele, mert akár erre több adást is szállhatnánk. Tehát a BIM végül gyakorlatilag az értéklánc ezzel az FM oldallal teljes mértékben összeállt. Ezek mind összességében az üzemeltetésben olyan támogató szerepet tudnak betölteni a BIM révén, amik óriási költségmegtakarításokat eredményezhet.
Nézzük akkor végig, szálazzuk szét, hogy akkor mi a BIM szerepe az üzemeltetésben, hol lép be, hol hoz változást, korszakváltást. Mert azt mondtad, hogy itt most minden üzemeltetőnek egy nagyon nagy ugrást kell végrehajtania, de miben nyilvánul ez meg a különböző részterületeken? Ráadásul azt is mondtad, hogy nem babra megy a játék, mert ez egy iszonyú költséges dolog, egy épületet, egy raktárat, egy bázist üzemeltetni, folyamatosan üzemeltetni.
Így van, és az az igazság, hogyha a teljes költséget vizsgáljuk, és ebbe beleértve a tervezést, a kivitelezést és az üzemeltetést is, az üzemeltetés az összköltségek 80%-át teszik ki. Ezáltal, hogyha az üzemeltetésben tudunk olyan megoldásokat, és tudunk olyan fejlesztéseket, akár technológiai ugrást bevezetni, akkor ez óriási összegeket eredményezhet a létesítményfenntartók számára és az üzemeltetők számára. Fontos megjegyeznem, hogy az építés és a kivitelezés során létrejövő BIM modell, az nem egyezik meg az üzemeltetésben alkalmazott BIM modellel. Alapjául szolgál, de az üzemeltetésben olyan plusz információk és plusz paraméterek, itt inkább egy példát mondanék, úgy kell elképzelni, mint egy egyszerű Excel táblázatot. És van egy adott elem, egy objektum, amihez számtalan mennyiségű paramétert, mezőt tudunk fölvenni. Ez egy csapda is ebben a játékban, ugyanis ugye ezek az adatbázisok, a BIM valójában adatbázisa az FM rendszereknek. Tehát ez a fajta információ kezelés, ugye a BIM-mel el tud szaladni egy nagyon vad irányba is, és olyan rengeteg információval tartalmazó adatbázisok.
Nem tudunk úszni az adattengerben.
És az igazság az, hogy nagyon fontos jól a beruházókkal, illetve az üzemeltetőkkel jól meghatározni azt, hogy mik ezek a fontos információk, mik ezek a paraméterek,
amik be kell, hogy kerüljenek.
Míg a kivitelezésnél nagyon részletes geometriai információk, milliméterpontos falak és objektumok állnak rendelkezésünkre, egy óriási adatbázis. Az üzemeltetésnél ezek annyira nem relevánsak. Az üzemeltetés esetén két fő csoportban tudjuk meghatározni az információkat. Az első fő csoport, ugye, amit említettem is, amik a kivitelezés során létrejövő információk. A második fő csoport, amik az üzemeltetés során létrejövő információk.
A csontváz meg az összes többi, ami ráépül. Az én fejemben ez így néz ki. Ugye van egy nagyon részletes röntgenkép, ha úgy tetszik, és utána pedig felöltözteted ezt a csontvázat. És itt jönnek azok a karbantartási adatok, naplók, jegyzőkönyvek, nem tudom, útmutatók, amik végül is már az üzemeltet, az élet maga hozza, és közben kerülnek be ebbe az adatbázisba. Jól fordítom? Vagy?
Tökéletesen így van, pontosan. És ezek az információk, ezek sokszor folyamatában meghatározhatók. Ilyenek az amortizációk például. Tehát nem tudjuk előre a kivitelezés végével, még az üzemeltetés elején nem tudjuk, hogy most ezt az adott bútort, vagy berendezést, vagy bármit milyen intenzitással fognak használni. Tehát ennek az információ halmaznak a kezelése a lényeg, és a célunk ezzel a költségek csökkentése és a bevételek növelése.
Jó, de hát ez a legfontosabb, ez a kulcsmondat, ugye, hogy hogyan lehet a költségeimet csökkenteni, hogyha ezzel a módszerrel élek. Ha ez az adattenger az én módszeremmel van felépítve, és én azt magam tudom ellenőrizni, értékelni, használni. Ugye? Tehát ha ez így jól működik, akkor végülis hol tudok költséget megtakarítani?
Költségeket tudunk megtakarítani ugye az adatkezeléssel és a hozzáférhetőséggel. A maga az adatbázis, maga a BIM, amit ugye az FM rendszer adatbázisaként értelmezünk. Vannak különböző FM rendszerek, a legtöbb FM rendszer már olvassa a BIM-et, tehát már egy közös nyelvet beszélünk, és oda egyszerűen ezt csak be kell töltenünk. És ennek köszönhetően ugye az adatok és a hozzáférhetőség megjelenik, ennek köszönhetően sokkal gyorsabb döntéshozatal tesz lehetővé maga a folyamat.
És az időpénz.
És az időpénz, így van. Karbantartás és javítás. Itt a karbantartási ciklusok, az adott gépészeti berendezéseknek az üzemórái, ezek mind a BIM részeként megjelennek ebben az adatbázisban. Mondhatni, ipari környezetben konkrétan időt spórolunk meg. Tehát, hogyha nem várjuk meg, hogy az adott berendezés tönkre menjen, hanem megfelelő karbantartási ciklusokkal én időben karbantartom, és akár folyamatosan működő szellőző rendszerekről, vagy gépészeti rendszerekről beszélünk, így a gyártási folyamatok sem lassulnak, és nem akadnak meg.
Tehát időben kapok jelzést tulajdonképpen. Van egy mondjuk egy ventilátorom egy épületben, amiről én megkapom a jelzést a BIM-en keresztül, hogy ezt előbb-utóbb karbantartani kell, előbb-utóbb majd cserélni kell, akkor erre fel tudok készülni, meg tudom tervezni a szállítást, akár a gyártását is, ugye, hogyha gyártatnom kell, és akkor nincs kimaradt üzemóra, vagy nincs plusz költség.
Lényegében igen, és nem csak, hogy azt az adott alkatrészt, hanem olyan karbantartási terveket lehet készíteni, hogy ha már ahhoz az alkatrészhez hozzányúlok, ha már kijön a karbantartó ja, akkor kollega, még akkor vizsgáljuk már meg, hogy mik azok, amik...
Ne kelljen két hét múlva kijönni, ahogy ez mondjuk, ez nagyon gyakran így néz ki, mondjuk egy út felbontással kapcsolatban az országban, ugye?
Itt mondjuk egy ilyen kórházi példával élve, itt nem a tüneteket kezeljük, hanem preventív módon megelőzzük a meghibást. És ez rendkívül hatékony.
Nézzünk egy újabb forró krumplit, egy forró témát, ez az energiahatékonyság. Ugye ez az elmúlt években aztán különösen fontos volt és fókuszba került. Itt a BIM hol lép be?
A BIM segítségével az energiafogyasztás optimalizálható. Tehát lehetővé teszi az energiafelhasználás szimulálását és a megfigyelő rendszerek segítségével a nyomon követését és elemzését is. Ez eddig egy nem létező folyamat volt. Egyéb szimulációs szoftverekkel és megoldásokkal, ugye ezzel a BIM-es adatbázissal növelhetjük az energiafelhasználásnak a hatékonyságát. Ugyanakkor javul a kommunikáció és az együttműködés is. Hasonlóan a tervezési és a kivitelezési folyamatokhoz itt is létrejön egy közös adatbázis, ami minden résztvevő számára elérhető. Ez javítja a kommunikációt és az együttműködést. A BIM rendszerek segíthetnek a biztonsági kockázatok előrejelzésében és kezelésében, mivel pontosan nyomon követhetők az épület szerkezeti elemei és a használat közbeni változások.
Akkor mondj egy szaldót, jó? Mert engem leginkább az érdekel, ha én üzemeltetnék egy épületet, hogyha ezzel a módszerrel élek, és hát már a tervezés meg az építés fázisában is éltem már a BIM módszerrel, de most az üzemeltetésnél mindenképpen, akkor a végén a matek mit mutat?
Ugye fontos kihangsúlyozni, hogy a legnagyobb megtakarítás akkor érhető el, hogyha a tervezés is BIM alapon történik, és a kivitelezés is, ahogy az előző adásokban beszéltük. Minden esetre ugye megtakarítást tudunk elérni a karbantartási költségeknél. Ez körülbelül egy ilyen 20-30% a hagyományoshoz képest. Megtakarítást tudunk elérni az energiafogyasztásban, ez olyan 15-25% körül. Üzemeltetési hatékonyság szintén körülbelül 10-20%-kal javítja a hagyományos folyamatokhoz képest a BIM alapú üzemeltetést, illetve hát az élettartam költségek, melyek 10-20% körül mozognak, ezek mindösszesen, és ez egy óriási szám, főleg tekintve, hogy ugye említettem, hogy az üzemeltetés 80%-át teszi ki a teljes költségeknek, tehát a BIM alapú üzemeltetéssel közel 30-40% elérhető a hagyományos üzemeltetési folyamatokhoz képest. képest.
Akkor is, hogyha a tervezés és az építetés szakaszában még nem lépett be a BIM?
Ez alapfeltétele. Be kell, hogy lépjen a BIM. A tervezés és kivitelezés szakaszában jönnek létre azok az adatbázisok, amelyek kiegészítve az üzemeltetés számára releváns és fontos információkkal, így teljes a kép. Ha nem tervezünk BIM-ben és nem dolgozunk a kivitelezés során BIM-ben, utólag is meg sok olyan projektről hallottunk, ahol próbáltak utólag elkészíteni egy ilyen üzemeltetési BIM modellt, de nem működik. Tehát az üzemeltetésben a kulcs, hogy ezt nem csak egyszer kell elkészíteni, hanem a BIM-es csapatnak, vagy a saját BIM csapatuknak, az üzemeltető saját BIM csapatának, vagy akár az AFM-tek szolgáltatásának köszönhetően, ahogy változnak az épület életciklusa alatt a dolgok, beépítenek valamit, kivesznek
egy falat. Így akartak, úgy tervezték, nem így lett, a papír elbírta még 2D-ben, aztán 3D-ben már nem bírta, világos értem, tehát egy nyelvet kell beszélni folyamatában, és akkor jöhetnek ezek az eredmények. Ezért fontos, hogy minden szakemberetek elmondta, hogy ez a módszer akkor hatékony és akkor hatásos, hogyha ez a tervezés időszakától már belép. Pontosan. És ez az alapvetés, ha úgy tetszik.
És ezt az értéklánc szót folyamatosan nem hangsúlyozni, hogy az értéklánc az nálunk azt jelenti, hogy a tervezés után jön a kivitelezés, és aztán pedig az üzemeltetés. Így tudunk hatékonyak lenni, és így tudjuk elérni ezt a 30-40%-os megtakarítást, és hogyha ezt betartjuk, és ezt a folyamatot végigkövetjük, akkor a BIM nem csak az üzemeltetésben tud segítséget nyújtani, és ha megengeded, akkor itt egy pár ilyen nagyon érdekes és picit távolinak tűnő innovációs példát hoznék. A BIM alapjául szolgálhat egy digital twin alapú gyártás automatizációnak például. Tehát ismerünk olyan nyugati gyógyszergyártó céget, ahol első lépésként leképezték a létesítménynek a teljes digitális mását, és nem csak a létesítménynek, hanem a folyamatoknak is. A gyártási folyamatoknak, a gyártási berendezések ugyanúgy elemeiben létrejönnek, mint a BIM modellnek, mondjuk a falak, a gépészeti elemek, stb. És itt egy IoT megoldásban gyakorlatilag folyamatosan real-time, valós időben különböző szenzorokkal, drónokkal, robotkutyákkal figyelik azt, hogy az adott berendezés túlmelegszik-e, meghibásodott-e, stb. És itt említetted is pár perccel ezelőtt, hogy itt akár olyan megoldásokat is láthatunk már a piacon, ahol saját 3D nyomtatóval nyomtatnak ki nem rendelés köteles alkatrészeket. Tehát a BIM alapjául szolgál egy olyan adatbázisnak, amiből kiveszik azt a meghibásodott alkatrészt, azt már ott a helyszínen legyártják, és megvizsgálják azt, hogy ha már megbontottuk azt a berendezést, akkor van-e még olyan karbantartandó alkatrész, amit most célszerű kicserélni, hogy ne kelljen újra kijönni a kollégának, és megbontani újra.
Ez hihetetlen, és utopisztikus, de értem, és ha jó a példám, akkor ez olyan, mintha nekem most két életem lenne. És az egyik az hibázna meg, mondjuk elmenne holnap után több ezer kilométert autóval, a másik meg egy hétre lát követni, és pontosan tudná az a követő üzemmód, hogy ott milyen hibát követtem el, hol szenvedtem balesetet, hol kellett volna megálljak kávézni, és a többi. És az egész életemen végig kísérne ez a 3D-s BIM modell, akkor sokkal szerencsésebben járnék a végén, vagy jutnék a végére, nem? Nagyjából jó? Igen, így a példa?
Igen, jelzi, hogy ott kellett volna elkanyarodnod. Igen,
és ugyanígy akkor ez nálatok is működik, vagy működhet ebben a rendszerben.
Működhet
is.
Ez még azért nagyon...
épület üzemeltetésével kapcsolatban.
Az épület üzemeltetésével kapcsolatban egy másik nagyon izgalmas példa, és ezek a technológiai vívmányok már itt vannak a kezünkben, tehát egy ARVR megoldások. Valahogy a piacon annyira nem terjedtek el ezek a VR szemüvegek, vagy nem szeretik, vagy még nem jött el az ideje, de egy nagyon egyszerű példa, ha létrejött a BIM modell, az üzemeltetési BIM modell, és én egy karbantartó kollega vagyok. Fogom, látom, hogy van egy meghibásodásunk, ki kell mennem azt az adott berendezést kicserélni, de el van takarva mondjuk. Az AR megoldásnak köszönhetően a BIM modell egy táblagépen meg tud úgy jelenni, hogy egy egyszerű csúszkát húzogatva én fogom, föltartom a kameráját ennek a kis táblagépemnek, oda irányítom a falra, elhúzok egy csúszkát, és a hirtelen megjelenik valós időben ott a táblagépemen, hogy milyen berendezések, hol futnak a vezetékek, hol vannak a gépészeti elemek. Tehát itt akár a hibázásról is
nem ott kell bontanom, ahol bontani akartam, hanem pontos ott fogok bontani, annyit fogok bontani, akkor, amikor kell.
Ez a vizualizációban is egy óriási erőrelépés, és most még mondom, nem a 3D szemüvegekről beszélgetünk, hanem egyszerű táblagépekről. Tehát a BIM-ben jóval nagyobb lehetőségek vannak, mint csak simán a létesítménygazdálkodás, vagy a vagyongazdálkodás, vagy a takarítási modul. A jövő elért minket, ez nem kérdés. A BIM létjogosultsága már itt, ahogy beszéltünk is erről az állami beruházási törvényről, szintén nem kérdés. A cégek azt tapasztaljuk az elmúlt hónapokban, hogy most már úgy keresnek meg minket, hogy ők ezt tudják, hogy kell, szükségük van segítségre, ahogy beszéltük is, óriási erőforrást és befektetett energiát igényel az FM oldalánál, tehát ahogy beszéltük a tervezésnél és a kivitelezésnél, ha valaki úgy dönt, hogy ő egyáltalán nem akar ezzel foglalkozni, akkor jövünk mi, és szolgáltatjuk ezt neki. Ez az FM-nél nem így működik. Az FM-nél kulcsemberekre van szükség, BIM-es képzés az, ami feltétele annak, hogy legalább egy-két kulcskolléga ismerje azt a nyelvezetet, ismerje a folyamatokat. Itt kitérnék arra, hogy hamarosan indul egy BIM-es alapképzésünk, szívesen segítünk abban, hogy a folyamatok hogy alakuljanak ki. A www.afmtec.hu oldalunkon találnak információkat, és az elérhetőségeinken pedig érdeklődhetnek ezzel kapcsolatosan.
Nagyon szépen köszönöm, BIM alapú megoldások az épületek üzemeltetésének hatékonyabbá tételében. Németh Dániel, az AFM-tech üzletfejlesztési vezetője volt a koordinátorunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm, András. Viszontlátás.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar bérletsorozata a Zeneakadémián. 5 estén át Mozart, Haydn és kortársaik műveivel ismerkedhet meg. François Lelő, Diego Fasolis, Julien Chauvin és Vashegyi György vezényletével. Találkozunk Budapest legszebb koncerthelyszínén, a Zeneakadémián. Információk a filharmonikusok.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Gazdasági gyors hírek a hét legfontosabb eseményeivel.
Köszöntöm Önöket, Nagy Károly vagyok. Éves szinten 3,1, havi összevetésben 2,8%-kal nőtt a japán ipari termelés májusban. Ilyen mértékű pozitív változásra az elemzők sem számítottak. Az előző havi adatokkal összevetve különösen jól mutatnak a mostaniak. Kismértékben mindössze 3 ponttal javult a Gazdasági és Vállalkozáskutatóintézet úgynevezett negyedéves konjunktúra mutatója idehaza. A legkedvezőbb üzleti klímára továbbra is a nagyvállalatok, a döntően exportáló cégek, a külföldi résztulajdonban lévő vállalatok és az ipari vállalkozások számítanak. A 10 főnél kevesebb munkatársat foglalkoztató mikrovállalkozások körében viszont továbbra is erősek a recessziós várakozások. A jó hír egyelőre az, hogy a csökkenő infláció miatt egyre több a vállalatok megrendelése. Nábelek Fruzsinát, az MKIK Gazdaság és Vállalkozás Kutató Intézetének szakmai igazgatóját hallják.
22. októberében az energiaválság kapcsán volt egy nagyobb visszaesés, és azóta egy ilyen hullámzás figyelhető meg. Javuló és romló értékek váltják egymást a konjunktúra mutatónkban.
További híreink.
Olcsóbbak lettek az idén gyümölcsök, vigyázzunk a kánikulában. Hétfő hidegfront érkezik, megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén átmenetileg visszatérő kánikula miatt fokozott figyelmet kér mindenkitől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az erről szóló közleményt a központ szombaton juttatta el az MTI-hez. Hőségriasztás elrendelése a jelenlegi előrejelzés alapján nem indokolt, írták. A nagy melegben több folyadék, lehetőség szerint vízfogyasztását javasolják, valamint a déli órákban a tűzőnapon tartózkodást kerüljük, és a napvédőkrémeket, továbbá sapkát vagy kalapot viseljük. Ezen kívül kérik, hogy felhevült testtel senki ne ugorjon vízbe, bicikli túrázáskor pedig a közterületi kutakat használhatjuk. A kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását kerüljük. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, az azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt bizonyos vasútvonalakon személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, néhány szakaszon pedig vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, közölte a MÁV szombaton az MT-vel. Indulás előtt tehát mindenkinek érdemes ellenőrizni a menetrendet. Olcsóbbak az idén gyümölcsök tavalyhoz képest, a zöldségek nagy része sem drágult a nagybani piacok árai alapján, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentésében. A június közepi kínálatot vizsgálva közölték, hogy a sárgadinnye kilója fajtától függően átlagosan 400-500 forintba került kilogrammonként, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 26%-os csökkenés. A cseresznye 10%-kal, a megy 17-27%-kal, a málna 15%-kal marad el a tavalyitól. A zöldségek közül drágult többek között az uborka, a kapor, a spenóta gomba, a karfiol, viszont az új burgonya csak fel annyiba kerül a nagybani piacokon, mint tavaly. A töltenivaló paprikát mindegy 30-40%-kal olcsóbban kínálják. 2026-ra a vezetői pozíciók 40%-át nők fogják betölteni. Az alul reprezentált nem képviselőinek, vagyis a nőknek kell betölteniük 2026-ra a nyilvánosan működő részvénytársaságok vezetői pozíciójának 40%-át, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára szombaton egy tartalmi konferencián. Az államtitkár az MTI kérdésére kifejtette, az uniós rendelkezés azt is előírja, hogy a tőzsdei jegyzett vállalatoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy felső vezetői pozíciók esetében ez az arány 33% legyen.
Időjárás jelentés.
Hétfőn egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Zivatarokra elsősorban a nyugati, valamint az északi, északkeleti és a délkeleti tájakon számíthatunk. Élénk erős lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 35 fok között alakul.
A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
Feeling.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mai műsorban olyan kérdésekről beszélgetünk, hogy mennyi befektetéssel és hogyan lehet egy jó ötletből jó eséllyel nemzetközi sikersztori, mi mindent kell és érdemes megtennünk, vagy éppen beáldoznunk a fenntarthatóság a zöld életmód oltárán, és hogyan segítheti azt, hogy zöldebben éljünk a robotok, illetve a mesterséges intelligencia. Erről és még sok minden másról is beszélgetünk ma vendégemmel, Pancsa Emesével, aki hulladékinnovátor, illetve a Composite alapítója. Emese, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Hogyha onnan indulunk, hogy a vállalatoknál gyűjtött hulladékok felét nem is kezelik szelektíven, míg mondjuk, és utána néztem egy picit, hogy mi az, ahonnan indulunk, hogy az irodai hulladék 34%-a szerves, azaz komposztálható hulladék, addig azt jelenti, hogy rengeteg teendőnk van és lehet, és hogy miért beszélünk erről, mert hogy te ebbe a világba vetetted bele magad, hogy itt rengeteg tennivaló van, ott vagyunk a városban, ott vagyunk a lakásunkban, ott vagyunk az irodában, és azzal a fajta hulladékkal, amivel jobbá tehetnénk amúgy a világot, nem nagyon tudunk mit kezdeni. Mi volt az, ami miatt ez az egész szöget ütött a fejedbe, hogy ezzel neked valamit tenned kell? Tehát volt valami egy ilyen hívás, hogy neked ezzel dolgod van?
Volt hívás, de az nagyon távolról indul ahhoz képest, ahol és amiről ma beszélgethetünk. Én pont amikor elkezdtem a formatervező képzést, mert hogy én művészeti háttérrel jövök, akkor egy hétvégi látogatást tettem a családunknál, és az akkor 5 éves kisöcsém vitte volna ki a kerti komposztra való maradékokat, és a család azt mondta, hogy ezt léci ne, mert hogy megint berohadt, büdös, nem tudják, hogy hogyan kell kezelni, és az volt az a momentum, ahol szembesültem vele, hogy egy akkor 5 éves kisfiúnak mekkora környezeti tudatossága van, amit nyilván hozott a különböző közösségekből, meg otthonról a szüleitől.
Hát és ott volt a lelkesedés, ami nagyon fontos, az amit egy pillanat alatt lehet lerombolni.
Igen, és közben egy annyira őszinte pillanat volt. Tehát, hogy ezt annyira éreztem már akkor, hogy ez hány családnak lehet kihívás, vagy különböző életminőségben, az utcán is sétálsz, amúgy is tudjuk, hogy az almacsutka éppen, amit útközben megettél, az kincs, de hogyha nem tudsz vele mit csinálni, akkor megint nem tudtál igazából.
Hát sokra nem megyek vele, ha itt kinézek a betonra, eldobom.
Így nyilván van, azzal csak így van. Úgyhogy a hívás az szerintem innen jön, tehát én amikor másnap bementem az egyetemre, akkor elkezdtem azt fejtegetni, hogy egyébként magával a tárgykultúrával, a vizuális kommunikációval hogyan tudunk arra választ adni, hogy az embereknek lehetősége és kedve legyen máshogy tenni, mert hogy én is ezt azonosítottam, hogy hiányzik egy olyan eszköz, ami könnyen illeszthető be a hétköznapokba, ami oldja a szorongást azáltal, hogy amúgy nem mindenki tudja, hogy mit lehet a komposztba tenni, vagy nem tudja azt jól üzemeltetni, és bocsánat, hogy ezt az egészet ki lehetne nyitni a világ
szorongásnál
felé.
A szorongásnál azért álljunk meg egy pillanatra, hogy ugye hallunk egy csomóféle szorongásról, klímaszorongásról, és most te behoztad ezt, hogy van egy ilyen fajta szorongás is, hogy nem tudunk bizonyos elvárásoknak megfelelni, hogy zöldebben éljünk. Ezt mennyire tapasztalod egyébként így a mindennapokban?
Én tapasztalom, de nyilván ez az én buborékom, tehát amiben én létezek ezzel, én biztos azért nagyobb arányban találkozom, de én azt gondolom, hogy magának a Composite-nek a léte az valahol ezt igazolja vissza. Tehát akik minket megkerestek, és bizalmat szavaztak nekünk arra, hogy tesztelhetünk náluk, amikor elindult ez a projekt, akkor én ezt úgy hívtam, hogy ez egy közösségi termékfejlesztés.
Mert hogy ti irodai környezetben komposztáltok, vagy így mondjuk van. Ki, hogyha a hallgatók ezt még így nem érzékelik, hogy ez mit akar pontosan, amit ti csináltok, meg hogy ez az ötlet, ez tényleg mennyire hasznos lehet a társadalom számára.
Igen, azt kerestem, hogy egy kicsi pénzmaggal hogyan tudok minél több mindenkit elérni és megszólítani. Tehát a probléma az valóban egy otthoni háztartásból fogalmazódott meg, de én azt kerestem, hogy hogyan lehet egy olyan őszinte választ adni, ahol én sok mindenkivel közösen tudok tanulni és tapasztalni a komposztálásról. Nyilván emögött ott volt az is, hogy rengeteget kutattam még az egyetemi időszak alatt, a Composite lett később az én diplomamunkám arról, hogy mi az, ami motiválja az embereket hosszú távon, hogy közösségben mennyivel izgalmasabb különböző kihívásokkal, mint például ezzel az organikus hulladékkezeléssel is felvenni a lépést, és ezeknek az eredménye lett az, hogy amellett döntöttünk, hogy városi közösségeket és munkahelyi közösségeket, munkavállalókat hívunk meg abban, hogy akár egy eszközt 150-200 ember, hogyha használja, akkor ebben az úgynevezett közösségi termékfejlesztésben én rengeteg mintát tudok gyűjteni, azt tudom látni, ami valójában belekerül egy napi rutinba, úgyhogy mi így indultunk el, így kerestük meg ezeket a közösségeket, és velük együtt tanultunk.
Előre is szaladtunk, mert hogy beszéltünk egy bizonyos X évvel ezelőtti eseményről, amikor úgy megfogalmazódott látszott benned, hogy ezzel neked dolgod van. Majd utána hazamentél a saját lakásodba, ha jól tudom, és ott a gilisztákkal próbálkoztál, ahol még egy erkély sem volt. Tehát, hogy megpróbáltad, hogy mit lehet tenni, de hogy milyen út vezet addig, míg az ember tényleg eljut oda, hogy egy robotot kezd elfejleszteni, és már nem a gilisztákkal, hanem a mikroorganizmusokkal foglalkozik.
Igen, ez egy nagyon kalandos utazás volt, mert emlékszem, hogy amikor a formatervező képzésre minden héten az úgynevezett konzultációkra bejártam, és fotókat mutattam arról, hogy mit csináltak a giliszták a különböző kis dobozkáimba, akkor amellett, hogy nagyon megmosolyogva értékelték ezt a fajta lelkesedést, azért rendszeresen megkaptam azt, hogy ugye emlékszem rá, hogy ez egy formatervező képzés, és nekem rajzolnom kéne, és ebből volt egy csomó, mondjuk azt, hogy ilyen áldott konfliktus az egyetemi időszakban, hogy én még mindig azzal voltam elfoglalva, hogy értsem a folyamatot, a mitől boldog a giliszta, mitől boldog a talaj, mi történik. Nyilván rengeteget szakirodalmaztam, meg próbáltam magamat képbe hozni, miközben már nagyon-nagyon kellett volna tervezni.
Na, és de nem lehet tervezni, úgyha nem tudod, hogy mi a cél.
Igen, nekem is ez volt az érvrendszerem, ez nem mindig váltott ki teljes egyetértést és sikert, mert hogy ez egy mindig örök dilemma, hogy majd a tehát én nem szerettem volna öncélú tárgyat tervezni, én azt szerettem volna, hogyha ennek a tárgynak, ami a komposztálásban beltérben segít, ahogy te is mondod, hogy akinek se kertje, se erkélye, és hazavisz valamilyen megoldást, az hogyan tudja ezt beltérben szerethetően megoldani, kezelni a szagokat, a nedvességet és mindenféle izgalmas dolgot. Ehhez értenem kell a folyamatot, és így kezdtem el gyakorlatilag azokat az első vonalakat meghúzni, amiben azért lett például a mi kis kompobotunk gömbformájú, mert hogy láttam azt, hogy rengeteg kuka valójában azért büdösödik be, mert ahogy pakolod meg, a sarkába bele fog rakódni, ragadni az élelmiszer maradék, és az ott kijutó folyadékban gyakorlatilag ő saját magát berohasztja. De hogyha mi ezt a folyadékot ügyesen elvezetjük, mert mondjuk egy olyan formát találunk, ami ideális tölcsér, vagy ne adj Isten egy gömb, akkor gyakorlatilag, igen, akkor gyakorlatilag nem kell különböző nagy ökológiai lábnyommal járó gépesített megoldások, hanem csak és kizárólag egyszerűen a gravitációval szépen vezetjük ezt a nedvességet. Tehát én ezzel az öniteratív folyamattal töltöttem el végtelen mennyiségű időt, azt gondolom az egyetem alatt, hogy hogyan tudok minél őszintébb tárgyat létrehozni, és csak ahhoz tegyünk technológiát, ahol szükséges. Ott mindenféle nagy mondások voltak az egyetemen, hogy az új high-tech a low-tech, tehát én azt gondolom, hogy a kompobot is ebbe az irányba
tehát minél
szerveződik.
Minél...
Tehát ott hívom segítségre a technológiát, ahol az további őszinte gesztusokat éppen, hogy csak jól elindít, bemozdít, átlendít, de igyekeztem úgy kialakítani az egész koncepciót, hogy az kontextusában is azonos legyen, és ne, most mondok valami blödséget, 10 évig kelljen azért komposztálni, hogy annak a lábnyomát egyensúlyba tudjuk hozni.
Igen, hát nagyon sok mindenről kell beszélgetnünk, hogy hogyan működik ez a robot, hogyan alakítottad ki, mennyi idő alatt lehet egyébként egy ötletből eljutni a kézzelfogható megoldásig, és egyáltalán, hogy el tudjuk képzelni, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban, és hogy a hallgatók el tudják képzelni, segíts abban, hogy néz ki ez a kompobot, ez a kis robot, amivel az irodai hulladékot, vagy a lakásunkban lévő szerves hulladékot hasznos anyaggá tudjuk alakítani.
Én remélem, hogy mondhatom rá azt, hogy ő egy nagyon kedves tárgy. Az is volt a cél egyébként, hogy elrugaszkodjunk a klasszikus kukafazonoktól, mert hogy ez nem egy vége egy folyamatnak. Tehát ahogy rengetegen asszociálunk arra, hogy akkor van ez a klasszikus kukafazon, kidobod és ott vége. Ennek a tárgynak az is célja volt amellett, hogy a formája a technológiát támogatja, hogy úgy alakítsam ki, hogy ez kedvet, érdeklődést váltson ki.
Szerethető legyen?
Szerintem ez fontos. Tehát egy olyan tárgy, ami érdekel, hogy mit csinál, és amihez van kedved oda menni, amin keresztül kapcsolódhatsz azokhoz az üzenetek, amiket mi a köré szervezett szolgáltatással megfogalmaztunk. Úgyhogy ezek voltak a motivációk mögötte, és hogy ez hogy néz ki gyakorlatilag, a befoglaló méretei azok mondjuk egy ilyen konyhai bútor modulnak felelnek meg, tehát ő 90 magas és 60x60-as befoglalóba elfér. Ez egy nagy gömbölc, akinek van egy, én úgy hívom, hogy arca, de hogy gyakorlatilag van egy olyan felhasználói élmény felülete, ahol van egy fiók, ott lehet behelyezni az élelmi maradékokat, és kapcsolódik ehhez az archoz egy kijelző, amin keresztül ő visszajelez, kommunikál, és akár bátorító üzeneteket ad, úgyhogy ez az, amivel a felhasználó találkozik, és ez a gömbölc, ez 3 lábon áll.
Kicsit
talán a grillekre hasonlít, de kaptunk már artudító és egyéb asszociációkat is vele kapcsolatban.
Mennyi idő volt az első ötlettől, az első prototípusig akkor eljutni?
Hú, Ez egy tök jó kérdés. Hát ugye az egyetem alatt már születtek olyan 3D látványtervek, makettek, amikre mondhatjuk, hogy az már egy eredmény volt. Én igazából azzal a koncepcióval jelentkeztem egy startup programba, egy mentor programba, mert én ott művész hallgatóként azt már azonosítottam, hogy én ezt nagyon szeretném, akkor e köré egy csapatot kell szerveznem, és ebben ezek az accelerátor programok sokat tudnak segíteni. De amikor az első fizikai eredmény megvolt, az szerintem már onnantól számított körülbelül egy év.
Egyébként vágytál arra, hogy egy csapat legyen körülötted, vagy hogy egy startupban gondolkodj, vagy csak egyszerűen hozta az egyik a másikat? Tehát, hogy ez terv volt?
Szerintem nem tudtam, hogy ez startup. Szerintem, amikor én ezt elkezdtem, akkor sokkal erősebben volt meg az ösztöni szeretném, mert fontosnak érzem, és látom, hogy tud értéket teremteni, mintsem, hogy ezeket a módszertanokat én jól éreztem volna, ezeket még mindig csak tanulom. De abban biztos voltam, hogy az én kompetenciáim azok nyilván korlátosak. Én, amire az egyetem alatt a legtöbb figyelmet szenteltem, és ezt igazából a csapattársaim tudják visszaigazolni, hogy ebbe a kabátba belenőttem-e. Én amikor elkezdtem a Composite-t az egyetem alatt is éreztem, hogy kell segítség. Én akkor jelentkeztem Hollandiába egy ösztöndíj programra, tehát én magát a diplomamunkámat is már Hollandiában fejeztem be. Ott engedtem el szabadjára gilisztákat, és találtam meg a mikroorganizmust, amivel ma dolgozunk, és akkor is arra figyeltem, hogy arra a képzettségi szintre eljussak, hogy remélhetőleg jó kérdéseket tudok feltenni, tehát egy icipicit tudok programozni, egy icipicit tudok hegeszteni, össze tudok illeszteni dolgokat, úgyhogy ne essenek szét, de nem én leszek az, aki ezt olyan minőségben létre tudja hozni, és ezek köré az érzések, csatlakozási pontok köré kezdtem el segítséggel csapatot szervezni.
Tehát
már a mentor programban.
Tudást.
Főként mérnöki tudást, és akkor ez egészen a kertészmérnöktől a szoftveresekig nagyon-nagyon széles paletta.
Ugye irodai alkalmazásról beszélünk, feltételezem azért, hogy így több emberhez tudtok a legelején, vagy tudsz eljutni, mint hogyha mondjuk egyéni háztartásokban lenne pilot vagy tesztüzemmód.
Így van, ez volt az eredeti motiváció, tehát az első alkalommal, amikor a Composite-nek bizalmat szavazott egy befektetői csoport, akkor mi megvizsgáltuk, ez volt a legelső házi feladat, hogy ők értik, látják a problémát, de azonosítsuk együtt, ez volt az első, mondjuk azt, hogy milestone mérföldkő a befektetésben, hogy a további finanszírozáshoz akkor jutunk hozzá, hogyha azonosítjuk, hogy kinek, mert hogy amikor én mondtam, hogy hányféle helyen tudnánk ezt implementálni, ahogy te is mondod, hogy önmagában ez egy konyhába is beilleszthető lenne, de vigyük-e máshova, akár egy irodai közösségbe, akkor ezt mind megvizsgáltuk.
Hát, és vagy egy egyetemi kampuszra, tehát bárhova lehet, ahol
közösségi
sok ember
térbe, így van, és ez volt az a közösen meghozott döntés, hogy minél több embert érünk el azzal a limitált eszközszámmal, ami akkor elérhető volt számunkra, 10 darab eszközünk született, ami kifejezetten tanuló eszközök voltak, telepakoltuk mindenfélével azért, hogy megtanuljuk, hogy mire lesz szükség és mire nem, és a 10 eszközt mindenképp közösségekbe szerettük volna elvinni, de nem csak irodákba vittük egyébként, számtalan óvodát végigjártunk az országban, különleges készségekkel rendelkezők alapítványaihoz, rengeteg különböző helyre eljutottunk, élményközpontokba, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színes volt az a mintavételi lehetőség, amit átéltünk, és most jön majd az a feladat, hogy megnézzük, hogy melyik típusú kompobot, vagy éppen más iterációja lesz az, amivel mindenhol tudunk segíteni.
Mesélj azért, légy szíves, akkor ennek a kis kompobotnak a működéséről, hogy ez egy ilyen kis komposztáló séf, vagy hogy képzeljük el, mert te egy ilyen szerethető kis robotról beszéltél.
Igen, ő gyakorlatilag energiatakarékosan szundikál, tehát amikor mondjuk a közelébe megyünk, van rajta egy kis szenzor, az észleli, hogy mi megérkeztünk, akkor ő kedvesen ezen a kijelzőn üdvözöl minket, hogy szia, mit hoztál nekem, és különböző piktogramokkal a kijelzőjén is segít minket abban, hogy miket lehet bedobni. Amikor mi telepítjük ezt az eszközt vállalati közösségek számára, egyébként is egy workshopot szoktunk tartani, vagy egy közösségi programot nevezzük inkább így, kevésbé modoros, és ennek az alkalomnak az része, hogy beszélgetünk arra, hogy milyen jó fejek a giliszták, mit csinálnak a giliszták, de beltérben ez szerintünk hogyan érdemes, miért hatékony egy mikroorganizmus, vagy miért hatékonyabb, mint mondjuk a kerti komposztáló megoldások, hogyan kapcsolódnak ezek rendszerbe, miért annyira izgalmas az, hogyha mi beltérben létrehozunk egy magas minőségű anyagot, akkor azt már nem feltétlenül kell kiautóztatni a városból, és valahol a városon kívül jól megdolgozni, hogy aztán visszahozzuk a városba, hanem itt helyben le tudjuk rövidíteni az egész tápanyag ellátási ciklust, és azonnal itt helyben tudunk értéket teremteni, ezekről szoktunk beszélgetni.
Hát ez egy sokkal fenntarthatóbb működés, mert a fenntarthatóságnak ugye rengeteg szempontja van, amit figyelembe kell venni.
Tehát én nem is csak és azért is nyitottam ezt ki, és köszönöm, hogy ezt visszaigazolt, hogy itt nem csak a hardware-ről van szó, nem csak a kompobotról, hanem arról, hogy ezt mi hogyan működtetjük, és hogy a mi motivációnk az tényleg az volt, hogyha helyben van valami kincs. Én emlékszem, amikor vidékről felköltöztem Budapestre, és akkor láttam azt, hogy szednek ki fákat. És akkor oda mentem, és megkérdeztem, hogy miért. Nagyon kedvesek voltak, hogy nem hajtottak el, és akkor ott feltartottam mindenkit a munkájába, és akkor kaptam ezt a visszajelzést, hogy mennyi fa nem marad meg, mert hogy a városi ültetésben különböző érettségi fáknak mennyire nehéz gyakorlatilag tartósan megmaradni, mennyire összetett házi feladat behozni serdülő fákat a városba, és akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy közben itt van ugyanúgy ez a nagy hulladék kihívás, hogy ezt a kettőt nem lehetne valahogy lerövidíteni, összekötni, és egyszerűen hulladékból tápanyagot létrehozni, de hát, ahogy beszélgetünk róla, ez évek óta házi feladatunk, és nem triviális, de ez az alapvető motiváció. Úgyhogy a Kompobotnak legalább annyira feladata, meg a mi cégünknek, hogy ezt a megértést segítsük, tudjunk olyan támpontokat adni, olyan motivációs elemeket, ismeretanyagokat, amitől az embereknek kedve lesz ezzel foglalkozni. Úgyhogy a Kompobot is ebben segít. Először mi mesélünk róla, csinálunk egy tök jó programot, eszünk egy csomó tök egészséges dolgot együtt, és utána gyakorlatilag a Kompobot igyekszik a kijelzőjén keresztül, illetve azon keresztül elérhető játékos küldetésekkel, mert hogy ehhez tartozik egy applikáció is, azon keresztül folyamatosan visszajelzést adni.
Miért fontos a játékosság? Mert ugye ezt többször említed, meg nyilván az interaktivitás egy értelmű, de hogy a felnőttek számára miért fontos ez a fajta játékosság, amit belevittetek a termékbe, vagy az eszközbe?
Próbálok nem messziről indulni, hogy mindenkinek megszólítsuk a belső gyermekét, de én tényleg azt gondolom, és a gondolom mögött van egy csomó kutatás, amivel remélem, hogy sokan tudnak rezonálni, akkor tudunk valamihez kapcsolódni érzelmileg, hogyha az tényleg nekünk könnyedén lefordítható, és amiben én a játékosságot megélem, például az, hogy amikor te bedobsz mondjuk a Kompobotba mondjuk egy olyan saláta maradékot, amit már úgy érzel, hogy te most ezt nem szeretnéd már elfogyasztani, akkor a Kompobot, mikor becsukod az ő kis ajtaját, kírja, hogy pillanat, most számolók, ő egyébként ott méréseket végez, gyorsan ezt lekezeli, és hogyha van még egy fél pillanatnyi időd, mert már akkor is hős vagy, mi ezt biztosan lekomposztáljuk és eljuttatjuk a városi növényeknek, de ha van egy fél pillanatod mégis vársz, akkor a Kompobot fogadni egy QR-kódot. És ezt a QR-kódot, ha beszkenneled, akkor azzal nem csak azt éred el, hogy egy CO2 ekvivalens számítást fogsz kapni arról, amiből mindannyian tudjuk, hogy minél nagyobb, annál jobban végeztük el a házi feladatunkat, és segítettünk a bolygó összegészségi állapotán, hanem mi ezeket lefordítjuk, és nekem például az a játékosság, hogy ezek mondjuk random fun fact-ekként beesnek, bocsánat, itt mindenféle nyelveket keverek, de hogy valami olyasmit próbálnék meg átadni, hogy értesít téged az applikáció, hogy képzeld el, Judit, az, amit most bedobtál, az egyébként mondjuk két mobil töltésnek az ökológiai lábnyomával egyenértékű, és akkor neked lesz végre ott helyben, az irodai környezetben egy valamennyire kézenfogható megértésed arról, hogy ezek a léptékek elkezdenek tisztulni.
Meg egy picit egy jó érzés, hogy akkor tényleg én is tudtam tenni valamit.
Igen.
A nagy egészért.
Én ezt remélem, és ezt csatoljuk vissza még abban a momentumban is, hogy akik használják az applikációt, ő nekik még transzparensebben tudjuk megmutatni, hogy mi hogyan működünk. Mi egyébként is minden hónapban adunk egy riportot arról, hogy milyen ültetéseink voltak, hol hasznosítottunk, ezekről mindig fotót, videót csinálunk.
Tehát visszacsatoltok, visszajeleztek.
De az applikáción keresztül egyénileg vissza tudok neked jelezni. Tehát ott te meg tudsz élni egy olyan élményt, hogy mondjuk napközben kapsz egy nem várt üzenetet arról, hogy képzeld, most indult el egy újabb kapszula Kompobot pocakjából a városi ültetésekre, és akkor tudod, hogy na, még egy csomag elindult.
Amiért te is tettél.
Igen, tehát én nekem ezek azok a momentumok, amit én egy ilyen játékos edukációnak élek meg.
Mennyire tudjuk ezzel a Kompobotnak a segítségével mondjuk a saját ökológiai lábnyomunk csökkentését is, mert ugye meséltél róla, hogy azért már visszajelzéseket ad ez a robot, de mondjuk egy teljes képet kapni arról, hogy én jól élek, hogy élek, jól teszem-e a dolgomat, ha egy jobb jövőt szeretnék mondjuk a gyerekeimnek.
Hát abban a szeletében, a mi kis mikrovilágunkban abban igyekszünk minél több információt megmutatni, tehát például ezekben a játékos küldetésekben, hogyha most vissza, vagy kizummolunk közösségi szintre, ott fogod látni azt, hogy a te hozzáadott értéked a többiekhez képest hol áll, és ezt mi egy ilyen jótékony versenyhelyzetnek szeretnénk pozícionálni, amiben egymást tudjuk húzni. Tehát az az élmény megvan, amikor mondjuk bemegyünk egy irodába, és leszólítanak kollégák vagy munkavállalók, hogy mikor jön a következő badge, ezek az elismerő kis jelvények, mert hogy neki már van bárány, neki már van kutyus, és akkor ki hol tart ezzel. Tehát ezeknek van egy tök jó pofa húzó ereje, van, aki hétvégén félreteszi azért az élelmi maradékokat, mert akkor a gyerekekkel készülnek arra, hogy apa anya ezt beviszi a Kompobotnak. Most egyébként pont van több olyan program is, ahol oktatási intézmények is végre tudnak ránk pályázni, amire én igyekeztem nagyon a Kompositivel felkészülni közösen a csapattal.
Mert hogy nem csak csak a felnőttekhez, hanem a gyerekekhez is akartok szólni.
Így van, mi a legelejétől is úgy csináltuk azt a roadshow-t az első év, amikor a 10 eszközzel körbejártunk, abban számtalan vidéki óvoda, iskola benne volt, tehát mi erre az igényre is tudnánk választ adni. Itt egyelőre nem volt meg az a párosítás finanszírozó és végfelhasználó között, ami jól működött volna.
De akkor kiveszem a szavaidból, hogy nem csak egy fővárosra, nem csak egy nagyvárosra érdemes koncentrálni.
Szerintem egyáltalán nem. Tehát egyébként elsők között szavazott nekünk bizalmat például Veszprém városa. Ők rengeteget segítettek nekünk, és ott is óvodai projektekben ők a Európa Kulturális Fővárosa címre készülve kerestek meg minket, és ott maga a VKS, a helyi hulladékkezelő volt az, aki elsők között azt mondta, hogy kipróbálná a megoldásunkat, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok helyre illeszthető, szeretnénk is, hogy ez így legyen, és igyekszünk ebbe belenőni.
Folytassuk innen, tartunk egy kis szünetet, Pancsa Emese, hulladék innovátora, Composite alapítója a vendégem, mindjárt innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
Csomagot adnál fel? A DPD Pickup-pal csak pár kattintás. Töltsd le Apple vagy Android készülékedre a DPD Pickup alkalmazást, regisztrálj és add fel első csomagot 90% kedvezménnyel. Választ ki a megfelelő csomagméretet és a kiszállítás módját, majd fizess gyorsan és kényelmesen online, és add fel csomagod az általad kiválasztott DPD csomagponton, vagy kérd a DPD futár általi felvételt, így még csak otthonról sem kell kimozdulnod. DPD Pickup. A csomagküldés még soha nem volt ilyen egyszerű.
Reklámot hallottak. Gazdasági gyors hírek a hét legfontosabb eseményeivel.
Köszöntöm Önöket, Nagy Károly vagyok. Éves szinten 3,1, havi összevetésben 2,8%-kal nőtt a japán ipari termelés májusban. Ilyen mértékű pozitív változásra az elemzők sem számítottak. Az előző havi adatokkal összevetve különösen jól mutatnak a mostaniak. Kismértékben mindössze 3 ponttal javult a Gazdasági és Vállalkozáskutatóintézet úgynevezett negyedéves konjunktúra mutatója idehaza. A legkedvezőbb üzleti klímára továbbra is a nagyvállalatok, a döntően exportáló cégek, a külföldi résztulajdonban lévő vállalatok és az ipari vállalkozások számítanak. A 10 főnél kevesebb munkatársat foglalkoztató mikrovállalkozások körében viszont továbbra is erősek a recessziós várakozások. A jó hír egyelőre az, hogy a csökkenő infláció miatt egyre több a vállalatok megrendelése. Nábelek Fruzsinát, az MKIK Gazdaság és Vállalkozás Kutató Intézetének szakmai igazgatóját hallják.
22. októberében az energiaválság kapcsán volt egy nagyobb visszaesés, és azóta egy ilyen hullámzás figyelhető meg, javuló és romló értékek váltják egymást a konjunktúra mutatónkban.
További híreink.
Olcsóbbak lettek az idén gyümölcsök, vigyázzunk a kánikulában. Hétfő hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén átmenetileg visszatérő kánikula miatt fokozott figyelmet kér mindenkitől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az erről szóló közleményt a központ szombaton juttatta el az MT-hez. Hőségriasztás elrendelése a jelenlegi előrejelzés alapján nem indokolt, írták. A nagy melegben több folyadék, lehetőség szerint vízfogyasztását javasolják, valamint a déli órákban a tűzőnapon tartózkodást kerüljük, és a napvédőkrémeket, továbbá sapkát vagy kalapot viseljük. Ezen kívül kérik, hogy felhevült testtel senki ne ugorjon vízbe, bicikli túrázáskor pedig a közterületi kutakat használhatjuk. A kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását kerüljük. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, az azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt bizonyos vasútvonalakon személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, néhány szakaszon pedig vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, közölte a MÁV szombaton az MT-vel. Indulás előtt tehát mindenkinek érdemes ellenőrizni a menetrendet. Olcsóbbak az idén gyümölcsök, tavalyhoz képest a zöldségek nagy része sem drágult a nagybani piacok árai alapján, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentésében. A június közepi kínálatot vizsgálva közölték, hogy a sárgadinnye kilója fajtától függően átlagosan 400-500 forintba került kilogrammonként, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 26%-os csökkenés. A cseresznye 10%-kal, a megy 17-27%-kal, a málna 15%-kal marad el a tavalyitól. A zöldségek közül drágult többek között az uborka, a kapor, a spenót, a gomba, a karfiol, viszont az új burgonya csak fel annyiba kerül a nagybani piacokon, mint tavaly. A töltenivaló paprikát mindegy 30-40%-kal olcsóbban kínálják. 2026-ra a vezetői pozíciók 40%-át nők fogják betölteni. Az alul reprezentált nem képviselőinek, vagyis a nőknek kell betölteniük 2026-ra a nyilvánosan működő részvénytársaságok vezetői pozíciójának 40%-át, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára szombaton egy tarcali konferencián. Az államtitkár az MTI kérdésére kifejtette, az uniós rendelkezés azt is előírja, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy felső vezetői pozíciók esetében ez az arány 33% legyen.
Időjárás jelentés.
Hétfőn egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Zivatarokra elsősorban a nyugati, valamint az északi, északkeleti és a délkeleti tájakon számíthatunk. Élénk erős lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 35 fok között alakul.
A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig Pancsa Emese hulladék innovátorral, a Composite alapítójával beszélgetünk, és én egy vidám, energikus lányt látok itt magam előtt, akinek rengeteg terve volt, amiből már nagyon sokat meg tudott valósítani, és visszautalnék az előbbi beszélgetésünkre, amikor azt mondtad, hogy először azért nem volt olyan jó a fogadtatás, valahogy nem értettek, vagy nem érezték azt, amit te már magad előtt láttál jövőképet. Ezekben a pillanatokban téged mennyire lehet letörni, vagy hogyan vészeled át azt, hogyha ha valami nem sikerül, kudarcér, vagy egyszerűen csak lassabban tudsz eljutni oda, ahova szeretnél?
Nyilván nekem se jó, mint ahogy azt mindenkinek meg kell találni, hogy hogyan tudja ezeket a kihívásokat kezelni. Én próbálom ilyen önkondicionálással, ennek van jelentése, amit most itt próbálok nektek átadni, hogy én próbálok ebből inkább házi feladatokat elvinni, tehát amikor érzem, hogy valami nagyon megérint érzelmileg, vagy letörne, akkor én azzal állítom meg magam, hogy felteszek magamnak kérdéseket, hogy miért lehet, hogy nem érti, mire kérdezett rá, mi az, amivel most mondok egy csúnyát, mi az, amivel bántottak, és egyszerűen megpróbálom valahogy úgy átalakítani már a következő bemutatkozásomat, a következő leírását a projektnek, hogy igyekezzem minél több mindenre előre választ adni, kihúzni ezeknek a méregfogait.
Tehát eltántorítani nem tudtak.
Nem, ezekből én inkább házi feladatokat gyártok magamnak, és akkor a következő feladat, amit meg kell fejlődni, amikor túl sok a házi feladat, amit előre meggyártasz magadnak, de az egy másik tészta.
És mikor érezted az első sikert a témával kapcsolatban, vagy amikor azt mondtad, hogy na, megérkeztem?
Szerintem önmagában az, amikor a Design Terminal Mentor programjába bekerültem, tehát amikor én olvastam erről, hogy volt ott a főcím, hogy fú, most már nem tudom őket jól idézni, de van egy ötleted, megvalósítjuk startup, és akkor megnéztem, hogy ez miből áll, és akkor láttam, hogy oké, akkor ott három különböző személyiség típusú, nagyon okos fiú, technológia, közgáz, mindenféle irányból jönnek, és akkor én megjövök azzal, hogy sziasztok, én
egy formatervező
lány vagyok, és nekem is lenne egy ötletem, hogy ez kit mennyire fog megrémiszteni, és azt, hogy ők azt mondták, hogy gyere, meghallgatunk, akkor így azt éreztem, hogy egy ilyen, nem tudom, biztonságos helyen vagyok, hogy van bizalom afelé, hogy ezt tovább tudjuk bontani.
2020 közepén született meg maga a cég, a cégetek, ugye a COVID kellős közepén. Volt benned esetleg bizonytalanság, félelem, hogy akkor fel lehet építeni egy startupot, egy céget?
Persze, az összes. Ráadásul az egy nagyon különleges időpont volt abból a szempontból is, hogy a befektetési ajánlatot vége lett ennek a programnak, amiről meséltem, és ennek a programnak a kifutása volt az, hogy el tudtam kezdeni befektetőkkel egyeztetni, kapott akkor a Composite, mint koncepció, egy legtöbbet fejlődött startup díjat, mert mire kijöttünk onnan, addigra volt egy első fizikai makettünk, volt egy picike csapat koncepciónk, tehát hogy volt már minket hogyan és miképp bemutatni, hogy azt mondjuk, hogy na ezt valaki igazi céggé fordítaná
velünk. Tehát már
velünk.
Lehetett komolyan venni benneteket, mint cég.
Én ebben bízom. Mint cég. Igen, és akkor megkaptuk az első ajánlatot, és rá 2-3 hétre pont egyébként, amikor bezárt az ország, az volt a 30. szülinapom, amikor reggel még elindultunk az állatkertbe, és aztán kiderült, hogy mire odaérünk, addigra nem lesz nyitva. És akkor volt az, hogy születésnapi ajándékként megkaptam a befektetőktől a levelet is, hogy ugyebár látja mindenki, hogy Wiss Major, úgyhogy ők, amennyiben én nem tudok lerakni egy olyan stratégiát, hogy ezt hogyan szeretném kezelni. Most már nem tudom, nem akarok itt most fokozni mindenféle sztorikat, hogy hány napot kaptam rá, de valami nagyon csücskös határidőt arra, hogy gyorsan írjam le, hogy mit gondolok a világról ebben a kialakult helyzetben, ami pár órája létezik. És akkor én ezt megírtam, hogy szerintem hogyan tud a Composite ekkor megszületni, ez volt az, amit elfogadtak, és ma ezért tudok veled beszélgetni.
Hol tartotok most időközben? Tehát egy nehéz időszakban indultatok, ott voltak 2020-as év, de most már ugye 2024-et írunk. Hány kompobototok van kihelyezve itt-ott az országban? És ez inkább a fővárosra koncentrál-e, vagy a vidék is benne van akkor?
Idén szeretnénk, hogy a vidék is benne legyen. Sok tesztüzemet csináltunk, az indulása az idén reális. Gyakorlatilag az elmúlt 3 évet azt úgy érdemes elképzelni, hogy az első év az maga a terméknek a fejlesztése volt. Legyen egy olyan eszköz, amit ki tudunk rakni, ez volt év 1. Év 2 volt az, amikor végig roadshow-ztunk, tanultunk azzal az eszköz, amit meséltem, hogy abban mindenféle szenzor benne volt, mindenféle olyan dolog, amivel tudtunk tapasztalatot gyűjteni. És a valódi kezdet az tavaly szeptember, akkor volt a Planet Budapest, amikor mi mutattuk ezt az eszközt, és hivatalosan azt mondtuk, hogy készen állunk arra, hogy mi cégként azt mondjuk, hogy itt vagyunk, tudunk szolgáltatni, és az almacsutkától a boldog fáig akkor lehet ránk számítani. És szeptember óta gyakorlatilag sok olyan cég, nagyvállalat, aki az elején már bizalmat szavazott és befogadta az eszközt a tesztidőszakba, ők szerződtek velünk, újra szerződtek, hosszabbítottak már egy hosszabb távú elköteleződésben, tehát van olyan nagyvállalat, aki tavaly októberben már 3 évre elköteleződött az irányba, hogy velünk együtt gondoskodjon a városi talajokról. Úgyhogy szeptember óta most ma azt tudom mondani, hogy 15 eszközünk van kint a fővárosban, és idén nem csak a magyarországi vidéki szolgáltatást szeretnénk elindítani, hanem hamarosan ki fogunk választani egy vagy két olyan nemzetközi lokációt is, ahova szintén belépünk, és megkezdjük a nemzetközi szolgáltatást is azoknak a partnereknek köszönhetően, akik itthon már régebb óta használják, ismerik és szeretik, és szívesen vinnének minket. Mi erre nem mondunk nemet, hanem megyünk velük tovább.
Tehát ez most már ezres nagyságrendű, akiket el tudtok érni.
Igen.
Ha jól értem.
Igen.
Mennyi munkaóra van ebben?
Nem tudom.
Mert ez mindig ez a kérdés, hogy hát nyilván itt most több évnyi munkáról beszélünk, te is mondtad, hogy mindig volt egy újabb és újabb cél, de hogy mennyire volt ez 0-24-es, mert az embernek van egy szenvedélye, mert ezt én úgy látom, hogy te azzal csináltad, megcsinálod, meg láttalak máshol is beszélni a kompobotról, tehát hogy ez ilyen se jelem, se nappalom, úgy képzeljük el?
Igen, azzal, hogy nagyon élvezzük meg, hogy nem csak rám igaz ez, hanem a csapatban sok mindenkire. Tehát, hogy akik csatlakoztak hozzánk, ők is ezzel a fajta alázatos, szorgalmas, valaki valószínűleg úgy cinkézni, hogy őrültséggel nyúlnak ehhez a történethez.
Hányan vagytok most?
Most már 15-en vagyunk.
Úgy, ez most egy már nem egy one man vagy one woman show.
Nem, az már régóta nem, az már ugye az elejétől alkalmatlan lettem volna én erre egyedül, tehát mindig is voltak segítőtársaim, de most ez a csapat, ez már kifejezetten úgy épült, hogy mi azt a nagyságrendet ki tudjuk szolgálni. Tehát ez a csapat nem most a 15 magyar jelenlegi kompobotér rendeződött össze, hanem úgy építettük fel a csapatot, hogy tényleg a nemzetközi piacra lépésre is készen álljunk.
Jó, hát volt egy álmod, és akkor ezek szerint rengeteget dolgoztál, illetve hát egy csapatban dolgoztatok azért, hogy ez megvalósuljon, de volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy ez elbukhat, vagy nem sikerül?
Persze, rengetegszer, hogy ne. Szerintem ez mindig vele jár, tehát ez folyamatosan ott van. Az egy közös feladata a csapatnak, hogy tényleg, amit én a kis saját valóságomban is kezelek, ez a visszajelzésekből házi feladat, hogy ezt a fajta, mondjuk azt, hogy szemléletmódot, attitűdöt igyekszem az egész csapatban is megfoganatosítani, de ez bennük van nélkülem is, tehát itt nem kellek én ehhez, itt olyan csapat társakat találtam, akikben megvan ez a fajta proaktív, nem tudom, önreflexió, hogy keresik, hogy hogy lehet ebből kijönni. Tehát azért nagyon erős a Composity-nek a csapata szerintem, mert hogy nagyon gyorsan tudunk megoldást kereső hozzáállással reagálni kihívásokra, arra, hogy akkor most ezt nemzetközi szinten hogy vezetjük be, mi a következő lépcső, milyen típusú ültetések, tehát most már van egy olyan kertészeti águnk, egy olyan csapatunk, aki például nem csak abban a valóságban, de az a valóság is nagyon szuper, hogy mi városi fákat elültetünk és parkokat gondozunk, hanem most már olyan innovatív ültetési projektekben veszünk részt, amik egyedülállóak, és hogyha van Magyarországon egy új technológia, amit meg akarnak honosítani, akkor mi ott vagyunk a Compomix-el és a talaj regenerálás részében állunk rendelkezésre és keressük az együttműködéseket, tehát ebbe kellett belenőnünk.
Mi a közeli cél, vagy közeli terv? Mennyi kompo robotot szeretnétek kihelyezni? Robotoknak hívhatjuk őket?
Hívhatjuk kompobotnak, komposztáló robotnak. Gyakorlatilag a következő házi feladatunk az a következő 2 évben legalább 500 szolgáltató eszköznek a kihelyezése.
Ez mind Magyarországon? Vagy
nem,
ebben már
benne van 2 nemzetközi lokáció. Uh-huh.
Mi az az irány, amilyen irányba, ha nemzetközi szintérről beszélünk, el lehet indulni, vagy érdemes elindulni innen Magyarországról? Vagy számít, hogy innen indultok?
Lehet, hogy számít, és lehet, hogy én túl naív vagyok, hogy azt gondolom, hogy ebben a témakörben szerintem talán kevésbé, tehát vannak olyan iparágak, ahol lehet, hogy jobban számít.
Ez egy globális probléma, amiről
beszélünk.
Igen, én itt
nem érzem.
És lehetőség.
Tehát ugyanúgy reagáltak a Composity-re, voltunk például a CES nevű technológiai konferencián januárban Las Vegasban, és ott a Composity elnyerte az 5 legjobb foodtech megoldás egyikét a világ legnagyobb tech konferenciáján. Utólag kaptuk meg ezt a cikket magunkról, eszmetlően megtisztelő volt. Szerintem senkit nem érdekelt, hogy mi honnan jöttünk. Hál' Istennek az számít, hogy mit csinálunk, és a teljesítményünk alapján mérnek minket. Úgyhogy ez alapján ez egy teljesen nemzetközi. Most az a állásházi feladat van, hogy 15 országból van szignifikáns érdeklődés már organikusan, anélkül, hogy mi egyébként...
Hát reklámoztátok volna,
igen,
ezt a lehetőséget.
Igen, erre még nem, ebbe a kabátba még nem nőttünk bele, amikor eldönthetem, hogy még egy picit a termékfejlesztésre vagy a marketingre, akkor mindig hazanyúlt a termékes alapítónak a keze, úgyhogy most ezt kell kitalálnunk nagyon-nagyon gyorsan, hogy hogyan építjük fel ezeket
a piacra
lépéseket.
De ha jól értem, akkor itt nagyon komoly anyagi háttér és befektetői kör szükséges ahhoz, ha ilyen terveitek vannak, és említetted, hogy angyal befektetőtök van. Hogyan néz ki a tulajdonosi kör? Nyilván, amit erről elmondhatsz.
Uh-huh. Hát gyakorlatilag most a vezető befektetőnk az a Kékbolygó klímavédelmi magántőke alap, és ő mellettük vannak még különböző kalapban magánbefektetők, cégeiken keresztül, van bent a Prima Energia ZRT például, és annak vezetője Morvai Tamás, aki angyal befektetőként az eleje óta ott van velünk, illetve a KDT lobogója alatt Duda Ernő az, aki csatlakozott nemrég hozzánk, és akitől nagyon sokat tudok tanulni még pluszban a többiek mellett, úgyhogy ezzel a fogattal megyünk most előre.
És ha jól értem, akkor még mindig a termékfejlesztési időszakban vagytok, vagy most már ebből kiléptetek?
Szerintem sose lesz vége a termékfejlesztésnek, de kiléptünk olyan értelemben belőle, hogy most már egy nemzetközi szinten elérhető szolgáltató vagyunk. Az, hogy most Magyarországra rövidebb határidővel tudunk szállítani, mint külföldre, az például egy házi feladat, de tudunk szolgáltatni Magyarországon, tudunk szolgáltatni majd nemzetközi lokációkban. Most ezeket rendezzük sorba, hogy melyik piacot mikor tudjuk kiszolgálni ebből a 15 országból, amit említettem neked. És emellett a termékfejlesztésnek pedig nincsen vége, mert hogy folyamatosan jönnek olyan tapasztalatok, igények, amelyekre szeretnénk választ adni. Tehát én azt kívánom a Composity-nek, hogy ő egy olyan városi komposztáló ökoszisztéma legyen, amiben különböző hardware megoldások majd mindig úgy lesznek kifejlesztve, ahogy az adott célcsoportnak az a leginkább illeszkedik.
Na most fenntarthatóságról beszéltünk, és annyi már elhangzott, hogy ugye ennek sok-sok aspektusa van. Még az is, hogy a kész végterméket mennyire messze kell elszállítani, vagy elszállítani és visszaszállítani, de a formatervezésnél, mert hogy formatervező vagy, mennyire volt szempont, hogy milyen anyagot használsz, hogy ez mennyire fenntartható hosszú távon, mennyire működőképes maga az eszköz?
Szerintem pont ezért tartott ez ennyi ideig. Mert hogy ez ennyire fontos uh-huh. volt, igen, tehát hogyha majd lesz, remélem, egyre több hallgatónak lehetősége találkozni velünk, ez egy olyan nyers alumínium gömb, ami egyébként az ő kis pocakját testét építi föl, amit én kifejezetten azért választottam, mert hogy az alumíniumnak a visszadolgozhatósága, újrahasznosíthatósága az nekem nagyon fontos volt. Minden olyan elem, ami van benne, az vagy azon szempontrendszer mentén lett kiválasztva, hogy könnyen elérhető bolti forgalomba, tehát nem kell újra legyártani, hanem szívesen nyúlunk elérhető dolgokhoz, ha azt könnyű beilleszteni, mert akkor annak nincs hozzáadott lábnyoma. Ha pedig kell gyártani egyedit, akkor megnézzük, hogy azt hogyan tudjuk a leghatékonyabban, tehát mi újrahasznosított műanyagból készített filamentből.
Nyomtatással meg lehet oldani?
Nagyon sok saját 3D nyomtatásunk van, itt szereljük össze az eszközöket a saját kis lokációnkba, tehát hogy arra is nagyon figyelünk, hogy mekkora az ellátási lánc, hol állítunk elő, kiket vonunk be, úgyhogy erre nagyon sok figyelmet szenteltünk, nem csak abban az értelemben, hogy mennyi energiát használ, hanem az anyag megválasztásban is.
Meggondolom most, hogy hangosan gondolkodva, hogy mennyi az élettartama egy
igen, ez is
köznek.
Nagyon izgalmas volt, hogy amikor ezen elkezdtünk gondolkozni, akkor nekem ez egy, a transzparencia teljes egyében ez egy narratívabeli kérdés is volt, hogyha én azt mondom, hogy én szolgáltatok ezekkel az eszközökkel, akkor én hosszú távon felelősséget vállalok ezekért az eszközökért. Én azt mondom, hogy én ezt neked üzemeltetem, rendben tartom. És ennek nekem volt egy fontos üzenete, hogy nem az van, hogy én elengedtem itt akkor a gyereket, aztán használják, ha beállították a sarokba, akkor meg ott szomorkodik, és kár volt legyártani. Hanem akkor ez a mi felelősségünk, hogy ez azt a szintet megüsse. És azóta egyébként a fenntarthatósági, nem is tudom, hogy ezt hogyan keretezzem, tehát a trendek valahogy eljutottak oda, hogy rengeteg olyan cég, aki egyébként eddig értékesített termékeket, vagy kinyújtotta a garanciáját, vagy azt mondta, hogy visszaveszem tőled, gondoskodok róla, elindult egyre több olyan szolgáltató abba az irányba, hogy nem elad, hanem akár bérbe. Tehát, hogy valahogy ez a belső motiváció, ez azóta egy üzleti modell szinten trendként is most már egyre jobban látszik, hogy azzal tudnak a cégek üzenni, hogy hosszú távon felelősséget vállalnak a termékeik iránt.
Ugye van most már irodátok, ha jól tudom, showroomotok. Szükség van ezekre ahhoz, hogy sikeresek lehessetek?
Én azt gondolom, hogy igen, pont azért, mert hogy ez egy teljesen új megoldás, és az irodának per showroomnak az a célja, hogy mi ott bárkit vendégül láthassunk, és nem csak az eszközt tudjuk megmutatni, hanem azt, hogy hogyan állítjuk elő a helyben történő gyártást, az alapanyagokat, ott vannak betárolva, tehát hogy ennek a helynek az a lényege, hogy azt a fajta transzparenciát, amire mi büszkék vagyunk, azt ott is meg tudjuk mutatni. Tehát ha valaki el szeretne jönni, akkor ott fog találni kompomixet, ami kis alapanyagunkat, ami készül a pocakjába, ott az eszköz, ott készül, ott a csapat, ott a kertész, ott van előttünk több olyan fa, amit elültettünk.
Tehát ebben látod a hitelességet?
Én igen.
Bemutatod?
Igen, hogy az elejétől a végig meg tudom mutatni, hogy beltérben is vannak saját kis magaságyásaink, ahol ott termesztünk magunknak mindenféle növénykéket, meg tudjuk mutatni. Úgy készítettük el a magaságyást is az irodába, hogy van egy átlátszó frontpanelje, ahol lehet látni a rétegrendet, lehet látni, hogy mi történik a talajban. Nagyon-nagyon szeretnénk azt a bizalmat megőrizni, hogy amiért sokan már mondjuk nem gyűjtenek petet vagy papírt annyira következetesen, mint
mert
az elején.
Nem tudjuk, hova kerül.
Ezt mi szeretnénk folyamatosan tetten érhetővé tenni. Például, akinek van applikációja, még arról is kap értesítést, hogy szia, képzeld, jövő héten itt ültetünk, ha van kedved, gyere el. Tehát kifejezetten azért tartunk nyitott ültetési eseményeket is, amellett, hogy sokszor a partnereink nagyon örülnek, hogyha mondjuk a városi parkgondozás közben ezt gyorsan be tudják dolgozni, és nem kell kinyitniuk ezt egy rendezvényé, de mi ezt külön szeretjük kérni, hogy néha nyissuk ki ezeket az eseményeket, tudjanak oda jönni, tudjanak velünk ültetni, a tapasztalás nélkül ez nem fog működni hosszú távon.
Onnan indultunk, hogy ott volt egy fiatal lány, akinek az 5 éves öccse a kerti komposztálóba szerette volna berakni a hulladékot, és a család azt mondta, hogy ne, mert hogy ez nem odavaló, vagy nem tudták, hogy hogyan oldják meg. És most angyalbefektetőkről, nagy projektről beszéltünk, gyakorlatilag világmegváltó tervekről, és már megvalósításról is, hogy mennyire változtál te ez alatt a pár év alatt.
Szerintem rengeteget. Valamikben rosszabb lettem, valamikben remélem jobb. Nagyon érdekes az ismereti utazás, mert hogy nagyon intenzív, és sok mindent megmutat magamról is. Sok házi feladatot azonosítottam, amit meg kell fejlődnöm, már csak azért is, hogy a csapatot jól tudjam szolgálni.
Megirányítani, amiről már beszéltünk, hiszen ez is előbb-utóbb egy fontos pont.
Igen. Igen, úgyhogy igen, ez az irányítás segítség alulról, felülről, de igen, emelni az ügyet, emelni a csapatot, meg közben igen, irányítani és egyben tartani, tehát hogy azért azzal is van feladat, hogy ne veszítsünk fókuszt. Úgyhogy nagyon sokat változtam, nagyon remélem, hogy arányában ez nekem javamra vált, és így a Composite-nek is.
Komolyabbá válik az ember, hogyha...
Megköveteli tőle az élet, igen. Egyébként is megyünk ebbe az utcába, hogy ahogy még csak picit vagyok felnőtt, meg hú, most már nagyon felnőtt vagyok.
Hát te 30-as éveid elején jársz.
Igen, most már márciusban lettem 34, úgyhogy most már nagyon nincs mit magyarázni a bizonyítványomon, ez már valószínűleg nagyon felnőtt. Ezt már nem tudom lemagyarázni, vagy lemosni magamról, úgyhogy van ezzel feladat. Biztos, hogy sokat földelt az elmúlt 5 év. Én talán ezt érzem a legjobban, hogy rengeteg tapasztalás, tanulság, hála, karcok, de hogy ezek így egymás után jönnek. Tehát hiszem, sok pofon nem tudtam volna megspórolni, úgyhogy próbálom ezeket.
De hogy mondtad,
ezeket
ebből
már jobban szeretné, igen.
Mennyire lehet szerinted ebben a mai világban előre tervezni, egy picit furcsa hangzik, a mai világ picit olyan patetikusnak tűnik, de hát azért itt volt a Covid, itt van egy gazdasági hullámvölgy, vagy nehézségek, rengeteg a változás, hogyan, vagy mennyire tudtok előre tervezni?
Muszáj tervezni, de szerintem kell hagyni elég rugalmasságot a tervben, tehát kell tudni magunkkal szemben. Most a megengedő az a nem jó szó, de hogy valahogy tényleg ezt a, én ezt próbálom meg a csapatnak is többször mondani, azt az önreflexiót megadni, hogyha értjük, hogy mi miért változik, tehát hogyha van tudatos jelenlét, és a tudatos jelenlétben időben tudunk azonosítani, és időben reagálni, az sokkal fontosabb. Tehát én arra bátorítom a csapatot, hogy nem kell megerőszakolni dolgokat, hanem vegyük észre, hogyha valahol elakadás van, és próbáljuk meg inkább megnézni, hogy azt akkor most átugrani kell, kikerülni, elengedni, meg lerázni magunkról ezeket a nagy klasszikusokat, mint hogy konkordefektussal megyünk éppen a falnak. Úgyhogy ez az én egyik feladatom szerintem vezetőként, hogy ezekben tudjak segíteni, irányt mutatni, magamnak is kell, ugye ebben meg nekem is mentorok segítenek, hogy én is lássam a fától az erdőt, úgyhogy ezek így erősítik szerintem egymást.
Nagyon nehéz kérdés, de hogyha azt mondom, hogy 5 év múlva hol szeretnék tartani, vagy mit szeretnék, milyen hatást szeretnék elérni, beszéljünk inkább erről, akkor ez a hatás mi lenne?
Hát 5 év múlva már, ha városi komposztálás, akkor Composite, és addigra kint kell lennie még legalább 1, ha nem 2 olyan termékvariációnak, amivel már azt tudjuk megmutatni, hogy bele tudtunk nőni abba a kabátba, vagy különböző városi igények mellett ott tudunk lenni. Most az már az élet fogja megmutatni.
Igen. Szeretnétek már jelen lenni, de hogy a természetre, a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, és sorolhatnánk, milyen hatást szeretnél gyakorolni?
Hát addigra én azt szeretném tényleg, hogyha tömegek értenék ennek a jelentőségét, nem biztos, hogy annak a tömegnek a teljes egésze a Composite-t használja, de azt, hogy eljussunk odáig, hogy milliók higgyenek abban, hogy a városi komposztálás az nem egy opció, hanem egy zseniális kell lehetőség, és az, amivel élni kell. Tehát, hogyha most megnézzünk ilyen statisztikákat, hogy 2050-re az ENSZ szerint a világ lakosságának 70%-ba városokban fog élni, akkor erre fel kell tudnunk készülni, és hogyha olyan rendszereket építünk be, amiben az emberek ebbe szerethetően, proaktívan be tudnak csatlakozni, akkor remélem, hogy jót csinálunk, és a Composite-nek ebben vezető szerepe kell, hogy legyen, és én azért fogok dolgozni, hogy ez folyamatosan ott legyen mindenkinek a fejében az elsők között.
Legyen már ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál a mai napon.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Pancsa Emese, hulladékinnovátor, formatervező, a Composite alapítója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
Fürödjetek élményekben Gyulán, a közvetlen fürdőkapcsolatos, megújult Hungász Gyula szálloda és a történelmi város is számtalan izgalmas programmal vár. Foglaljatok családi pihenést most! hungeszthotels.hu
Reklámot hallottak. Gazdasági gyors hírek a hét legfontosabb eseményeivel.
Köszöntöm Önöket, Nagy Károly vagyok. Megrendezték az idei amerikai elnökválasztási kampány első vitáját. Ezen a republikánus Donald Trump a tőle vártnál összeszedettebbnek bizonyult, és általános vélekedés szerint megnyerte a vitát Joe Biden hivatalban lévő demokrata elnökkel szemben. Trump vitatta, hogy az általa javasolt vámok növelnék az inflációt, és azt állította, hogy más országok fizetnék meg azokat. Biden megerősítette a lakhatási költségek csökkentésére, a gyermekgondozási adójó jóváírás növelésére és a 400 ezer dollár feletti jövedelmek adójának emelésére tett ígéreteit a társadalombiztosítás megerősítése érdekében. A nehéz piaci helyzet miatt akár el is maradhat jövőre az Agrárgép Show, Magyarország egyik legnagyobb és legfontosabb mezőgazdasági gép kiállítása. A Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségének igazgatója azt mondta, hogy akkor változhatnak meg az ágazat kilátásai, ha jól alakul az idei termés, és megjelennek a mezőgazdasági gépbeszerzési pályázatok. Medina Viktort hallják.
Az állattartó telepek korszerűsítését fogják első körben segíteni, utána jönnek különböző ágazatban történő beruházások, és utána pedig, amelyik egy ilyen szinten egy nagyobb falat lesz, az pedig a precíziós gazdálkodás segítése.
További híreink.
Nyári tarifa a horvát autópályákon, munkaszüneti nap a Semmelweis nap miatt. Hétfőn többfelé valószínű zápor, zivatar. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szombaton az MTI-vel. A Magyar Egészségügy napján zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel az NNGK-ban az anonim AIDS-szűrész tanácsadás is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rendszerén biztosítják, amely vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátásra is, tették hozzá. Kitértek arra, hogy az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat abban az esetben, ha mérgezés gyanúja merül fel. A toxikológiai tájékoztató szolgálat a 0680 20 11 99-es ingyenesen hívható számon érhető el, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről is adnak felvilágosítást. Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt bizonyos vasútvonalakon személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, néhány szakaszon pedig vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, közölte a MÁV szombaton az MTI-vel. Indulás előtt tehát mindenkinek érdemes ellenőrizni a menetrendet. 2026-ra a vezetői pozíciók 40%-át nők fogják betölteni. Az alulreprezentált nem képviselőinek, vagyis a nőknek kell betölteniük 2026-ra a nyilvánosan működő részvénytársaságok vezetői pozíciójának 40%-át, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára szombaton egy tartalmi konferencián. Az államtitkár az MTI kérdésére kifejtette, az uniós rendelkezés azt is előírja, hogy a tőzsdei jegyzett vállalatoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy felső vezetői pozíciók esetében ez az arány 33% legyen. A horvát autópályákon ismét bevezetik a nyári tarifát, emiatt 10%-kal magasabbak lesznek az autópályadíjak július 1 és szeptember 30 között, tájékoztatott a horvát autópályákat kezelő vállalat. A nyári tarifa nem vonatkozik a nehéz járművekre, autóbuszokra és kamionokra, tették hozzá. A szezonális autópályadíjakat először 2017-ben vezették be, de az elmúlt 4 évben először a koronavírus járvány, majd a gazdasági válság miatt nem alkalmazták. Ez is része volt a kormány polgárokat és gazdaságot támogató intézkedés csomagjának.
Időjárás jelentés.
Hétfőn többfelé valószínű erőteljesebb gomoly felhőképződés, zápor, eső, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet. Időnként erős, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 35 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értéket.